Évforduló.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. 2021-ben a zenekar titkos szavazással az év zenekari művészévé választotta Sipkai Debora, hárfa művészt, ő nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Mikor döntötte el, hogy hárfával szeretne foglalkozni, ezen szeretne zenélni? Hogy lesz egyáltalán valakiből hárfa művész?
Zenész családba születtem, édesanyám zongoratanárnő volt, és így kisgyerekkoromtól kezdve ebben nőttem föl, és úgy döntöttek a szüleim, hogy szeretnék, hogyha én is a zongorát választanám, mint hangszer, de őszintén szólva, én nekem annyira nem volt hozzá kedvem, és a zeneiskolában az egyik szolfés tanárnénim azt szerette volna, hogy azért menjek zenei pályára, de lehetne hangszert váltani, és tulajdonképpen hát ilyen szempontból teljesen véletlenül került a képbe a hárfa, és ezt 14 éves koromban kezdtem el ezt a hangszert, és az igazi lökés tulajdonképpen akkor ért, amikor zenekarba tudtam játszani 18 éves koromban. És ott viszont végérvényesen eldöntöttem, hogy na jó, akkor emellett maradok a hangszer mellett, a zeneakadémia elvégzése után akkor megpróbálok majd egy szimfonikus zenekarnál munkát keresni és elhelyezkedni.
Ekkora plusz élményt jelentett az, hogy egy zenekarral együtt zenélhet hárfán, mint sem, hogy egymagában zenéljen? Vagy ez adta a pluszt?
Ez fantasztikus érzés volt. Debrecenben történt a Csokonai Színházban. Lehár Ferenc operettjét játszotta a zenekar. Kerestek egy kisegítő hárfást a Mosoly országába, és tulajdonképpen valahogy én keveredtem a közelben. Gyönyörű a zene tulajdonképpen. Abszolút, hát nehéz szólamot írt Lehár, azért azt hozzá kell tenni, de játszható, és hát ez egy olyan élmény, ami azelőtt még nem történt velem, és megláttam ezt az oldalát is, hogy nem csak a kamarazene vagy a szóló hangszer az, ami a hárfáról szól, hanem tulajdonképpen a zenekar. Lehet operett, opera vagy szimfonikus zenekari munka tulajdonképpen.
Nem magányos műfaj kicsit a hárfázás? Általában ugye egy hárfaművész szokott részt venni a koncerteken. Ez nem számít egy kicsit kívülállóbb műfajnak?
Én nem mondanám, sőt, hogyha mi zenekarunkat tekintjük, én amikor Kobayashi volt a főzeneigazgatónk, majd Kocsis Zoltán, nekem mind a kettőjükkel külön kapcsolatom volt, mert szóló hangszer, és nekik bármi kérésük volt, akkor ez mind személy szerint, tehát egy személyes szólamhoz szólt, és igenis nagyon, hát mind a kettőjüknél nagyon-nagyon fontos szerepe volt a hárfának, és mind a ketten maximálisan megkövetelték, hogy a legmagasabb színvonalon nyújtsam azt, amit nyújtani kell tulajdonképpen akármelyik zenekari műeljátszásakor.
Viszont ez akkor nagy felelősséggel is jár, azt gondolom.
Ez pontosan így van, igen. Szóval a felkészüléstől kezdve az, hogy az ember az első próbára már úgy érkezik meg, hogy nem csak a zenekari szólamot tudom, hanem az egész darab partitúrából felkészülve, többször meghallgatva, hogy ne érjen semmilyen meglepetés, illetve nem tud senki segíteni, mert mint szólamtársam, tehát én nekem abszolút pontosan kell tudnom, hogy mikor, mit kell játszani, és ha esetleg kísérő szólamot játszom, akkor melyik hangszert kell kísérni, ő mit játszik, szóval azért ez egy elég összetett dolog, de ez már nagyon szakmai.
Nagyon fiatalon került a zenekarhoz. Hogyha visszatekint az elmúlt időszakra, amit a zenekarnál töltött, van esetleg kedvenc koncertje, bár tudom, rengeteg van ezekből, de van-e mégis ilyen kiemelkedő élmény, ami akár sikeresebbnek érez egy kicsit a többinél, vagy valamiért egy ilyen szép emlék?
Igen, én 20 éves voltam, amikor a zenekarhoz kerültem, és mivel zeneakadémista harmadéves voltam, rögtön nem tudtam a teljes állást ellátni, így ösztöndíjas voltam, és 92-ben lettem én a mondjuk úgy a szólamvezető hárfaművész, és nagyon nehéz kiragadni egy-egy koncertet, de például a Kobayashi Kenichiroval eljátszottuk a Zeneakadémia nagy termében, Drahos Béla fuvalaművész kollégám, partneremmel a Mozart fuvala hárfa versenyt. Ez nagyon nagy élmény volt. Majd Kocsis Zoltánnal a Debussy Pelléas és Melisande című operáját, amikor eljátszottuk, az is egy, tulajdonképpen annak az évadnak a legkiemelkedőbb produkciója volt. Vagy ide sorolhatnám, amikor a Wagner napokon mi játszottuk a Tristan és Isolda című operát. Hát az is olyan élményt nyújtott, hogy szóval nagyon megható, de igazából, hogyha szeretnék egy olyan kedves emléket felidézni, akkor az egy picit hosszabb történet, de hogyha szabad, akkor ezt elmesélném.
Persze.
Ez a diótörő előadásokkal kapcsolatos. Mi a Budapesti Bábszínház közreműködésével játszottuk az előadásokat hosszú éveken keresztül, Kocsi Zoltán vezényletével, és ez mindig karácsony előtt egy olyan 4-5-6 előadás volt, és a második felvonásban szerepel a Virágkeringő, ami egy hárfa kadenciával indul, és az alatt kb. 40 másodperc, tehát egy percnél rövidebb időre gondoljunk. Ez alatt mindenki ül a helyén, a karmester szintén ott áll csöndben, nem dirigál, nem vezényel, és egy alkalommal a Kocsi Zoltán a pultjára kihelyezett szaloncukrok közül választott egyet, amíg én játszottam, ő azt elfogyasztotta pont annyi idő alatt, és én miután végeztem, azonnal felnéztem a kontaktus, vagy valami pici reakció, hogy most tetszett, nem tetszett, vagy valami, hogy kapjak tőle visszajelzést. Annyi volt egyszerűen, hogy rám nézett, és oda dobott egy szaloncukrot. Úgyhogy ez igazából nagyon jól sült el, azt mondhatom. És ezután minden előadáson ez megtörtént, tehát eljátszottam a kadenciát, jött a szaloncukor. Viszont a sajnálatos halála után még játszottuk az előadást, és amikor ideértünk ehhez a részhez, akkor hát mindenki ül csöndbe, és nem történt semmi. És azt hiszem, hogy az utolsó előadáson, én nem tudtam róla, de a kollégáim összebeszéltek, és előadás előtt mindenki ki szaloncukrot, bombont elhelyezett egymásnak a pultjára meglepetésképp. Tehát mikor eljátszottam a kadenciát, egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy minden irányból záporoznak felém a szaloncukrok, koppant a hangszeren, az ölemben, körülöttem. Úgyhogy aki csak tudott, az mindenki megdobott egy szaloncukorral, körül egy ilyen 3 marékkal.
Hát ez igazán kedves és figyelmes részükről.
Igen.
Pont a kollégákra irányult volna a következő kérdésem, hogy milyennek éli meg a közösséget a zenekarban. Ugye nagyon széles spektrumon mozog a korosztály, mindenki egy kicsit máshogy áll a zenéhez, bár egy szakmát űznek, de ugye mindenkinek más hangszere van. Milyennek látja a társaságot?
Én azt gondolom, hogy nagyon összetartó társaság van itt a zenekarban mindenki. Hogyha szükség van rá, akkor segíti egymást, és tulajdonképpen most nehéz így megfogalmazni. Ez nem olyan, hogy bemegy az ember egy irodába, akkor ott reggel 8-tól délután 4-ig elvégzi a munkáját és hazamegy, hanem itt mindenki kíváncsi a másikra, korábban bejövünk, beszélgetünk. Természetesen egymásra kell hangolódni, sokkal jobban, főleg azért, hogyha a vonósok együtt játszanak, a fúbósok együtt játszanak, tehát nekünk abszolút mindenkinek a rezdülését éreznünk kell, és ehhez hozzátartozik az, hogy valamennyire ismerjük is a másikat, úgyhogy ez elengedhetetlen, igen.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Hegyalja, geológia, szőlőfajtákon és persze a borokon túl csupa történelem. Ez a táj kuruc, labanc csaták és háborúk, de Szapolyai János királlyá választásának szintere is volt. Nem messze fordították le először magyarra a Bibliát. Így születtek olyan történelmi nagyjaink, mint Kossuth. Komoly nemesi családoknak volt hegyalján birtoka, mint a Rákócziak, a Perényiek, a Garaiak, a Habsburgok, de Kazinczy Ferenc is itt dolgozott. Széphalmon találjuk a Magyar Nyelv Múzeumát, és noha 1920-tól ez a régió elvesztette felvidéki és erdélyi társadalmi bázisait, perifériára szorult, a századforduló után nem kímélték a nehézségek, valaha bizony Európa egyik legsűrűbben lakott területe volt. Nem véletlen, hogy királyok, cárok és pápák rajongták a tokai bort. Van történelmi látnivaló bőven Tokaj környékén. Regéci vár. A vár, ahol II. Rákóczi Ferenc gyerekként tanult. Majd a későbbi kuruc fegyverkezés egyik legfontosabb végvára is volt. A panoráma miatt mindenképpen érdemes tiszta időre időzíteni a látogatást. A várból csodás kilátást tárul elénk. Füzéri vár. Az egyik legősibb várunk történelme és hangulata is filmekbe kívánkozik. Magas orom sziklás csúcsán világítóan fehér erőd. Füzér igazi kuriózum. A tetőre felkaptatva, 170 méterre a falu fölé, garantáltan elgondolkozunk párszor, hogy tudtak egy ilyen extrém helyen megépíteni sok száz éve egy masszív erődítményt. A vár első említése 1264-ből való, de azt is tudjuk, hogy 1235 előtt királyi fennhatóság alá kerül. Feltehetően az abba nemzetségi Andronikus Zaránd építhette az 1200-as évek elején. Az évszázadok folyamán Füzér számos vándor festőt ikletett meg, például Thomas Ender osztrák művészt is. Boldogkői vár. A Boldogkői vár folyamatos nyitvatartással várja az ide látogató vendégeket 10 és délután 3:30 között. Szépen ki lett építve a vár környéke, gond nélkül meg lehet közelíteni, kényelmes sétát tud tenni a környéken bármilyen korosztály. Mikor a tatárjárás után Béla király visszatért Magyarországra, Bodó 7 szekér aszalgyümölcsöt vitt neki, mindegyik bakján egy-egy tulajdon lányával. Hálája jeléül negyedik Béla birtokot adott Bodónak, Aszaló és Bodolló községet, azzal a feltétellel, hogy 5 év alatt olyan várat kell építeni, amely megvédi a környéket. Az építkezés 7 év alatt be is fejeződött, és a király kérésére a lakodalmakat ott tartották. Az uralkodó Boldogkőnek keresztelte ezt a kis falut, így alakult Boldogkő története. Vizsolyi Biblia. Boldogkővár aljától csak egy ugrás a Hernád menti Vizsoly. A Károli Biblia, más néven Vizsolyi Biblia volt a legelső, teljesen magyar nyelvre fordított Biblia. Károli Gáspár, református esperes, gönci lelkész, és lelkész társai 1586-tól kezdték meg fordítását, mely 3 évig tartott. A 12. században épült templom és látogatóközpont egész évben látogatható. Sárospataki vár. A vár az 1250-es évek után épülhetett, mai napig a borvidék legszebben megmaradt és legnagyobb jelentőségű vára, amit mindenképp ajánlott megtekinteni. A jelenleg is megcsodálható várkastélyt 1534 körül építhette Perényi Péter, akihez a Mohácsi csata után kerülhetett a város. A középkori városközpontot körbeépítette bástyavárfal övvel. Az új rezidenciát annak délkeleti szegletében alakítatta ki. Sátoralja új helyi levéltár. Zemplén vármegye gazdag levéltári archívumát találjuk a Sátoralja új helyi városháza északi szárnyának emeletén. A Spek József asztalosmester által készített barokk, számozott szekrények hajlított fiókokkal hűen tükrözik a 18.-19. század divatját. Az 1754 és 68 között felépült intézmény eredetileg 2 termes volt. Mára összesen 14 teremben találhatók meg a zempléni települések, családok írásos anyagai, 1271-től a rendszerváltás koráig. Kossuth Lajos szülőháza Monokon. Ennek a bizonyos háznak északi udvari szobájában született Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én Monokon. Az épületben múzeum működik, mely Kossuth életpályájának indulását és az emigrációban eltöltött éveket mutatja be. A színes és igényes tárlat bővelkedik Kossuthoz kötődő tárgyakban, a családi bútordaraboktól a kormányzó elnöki díszkardig.